Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa kinevezte a moszkvai Istenanyja főegyházmegye új segédpüspökét. Pápai primátus és tévedhetetlenség, 150 évvel a dogmák kihirdetése után. A varsói felkelés 76. évfordulója. Küzdelem a méltóságért, a közjóért és az igazságosságért. Szólongat az Isten. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. Ferenc pápa kinevezte a moszkvai Istenanyja főegyházmegye új segédpüspökét. A moszkvai érsekség új segédpüspöke Nikolaj Gannedevics Dubinin minorita atya. Ferenc pápa július 30-án csütörtökön kinevezte Nikolaj Gannedevics Dubinin atyát az oroszországi Assisi Szent Ferenc kusztódiához tartozó minorita szerzetest, a szentpétervári csodatévő Szent Antal kolostor előjáróját, a moszkvai Istenanyja főegyházmegye segédpüspökévé. Nikolaj Gannedevics Dubinin 1973-ban született a dél-oroszországi Rosztov régióban, Novosachtyinszk településen. A papképzést a lengyelországi minorita rend intézményeiben végezte. 1995-ben tette le ideiglenes szerzetesi fogadalmát, 1998-ban pedig örök fogadalmát. 2000-ben szentelték pappá, 2002 és 2005 között Pádovában tanult liturgiát a Szent Justina pastorális liturgiai intézetben. 2000 és 2005 között különböző minorita plébániákon végzett lelkipásztori tevékenységet, 2005 és 2018 között az oroszországi Assisi Szent Ferenc kusztódia kusztosa volt. 2005-től a moszkvai Ferences kiadó igazgatója. 2006-tól a szentpétervári apostolok királynője katolikus nagyszeminárium liturgia és homiletika professzora, valamint az oroszországi katolikus püspöki konferencia liturgikus bizottságának titkára. 2008 és 2013 között az oroszországi katolikus enciklopédia főszerkesztő helyettese volt. 2009-től a szerzetesi főelőjárók oroszországi konferenciájának elnöke. 2015-től a moszkvai főegyházmegye katekézis és liturgia bizottságának elnöke. Beszél orosz, lengyel és olasz, valamint angol és belarusz nyelven.
Pápai primátus és tévedhetetlenség. 150 évvel a dogmák kihirdetése után. Az első vatikáni zsinaton hosszú viták után hagyták jóvá a két dogmát. Az egyik a pápa primátusa az egész egyetemes egyház felett. A másik a pápai magisztérium tévedhetetlenségére vonatkozik, amikor ex katedra nyilatkozik. 150 évvel ezelőtt, 1870. július 18-án hirdették ki a Pastor Aeternus kezdetű konstitúciót, amely meghatározta a pápai primátus és a pápai tévedhetetlenség két dogmáját. A dogmatikai konstitúciót a jelenlévő 535 zsinati atya egyhangúlag elfogadta, hosszú, büszke és heves viták után, mint ahogy ezt hatodik Pál állapította meg, az 1969. december 10-én tartott általános kihallgatáson. A pápa ugyanis akkor emlékezett meg az első vatikáni zsinat megnyitásának 100. évfordulójáról, amelyre 1869. december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén került sor a Szent Péter Bazilikában. Montini pápa az általános kihallgatáson a dogmatikai konstitúció elfogadásának a napját az egyház életének drámai, de ezért nem kevésbé világos és végleges fejezetének nevezte. 83 volt azoknak a zsinati atyáknak a száma, akik nem vettek részt a szavazáson. A szöveg jóváhagyására az első vatikáni zsinat utolsó napján került sor. A zsinatot ugyanis az 1870. július 19-én kezdődött porosz-francia háború miatt fel kellett függeszteni, és Szinedie el kellett halasztani, miután szeptember 20-án az olasz csapatok elfoglalták Rómát, és ez az egyházi állam vagy pápai állam végét jelentette. A Pastor Eternus konstitúció a résztvevők különféle megfontolásainak közbenső állásfoglalását tükrözi. Például kizárja, hogy a tévedhetetlenség meghatározása ki lenne terjesztve teljes egészében az enciklikákra vagy más tambeli dokumentumokra. A zsinaton felmerült ellentétek nyomán következett be az ókatolikus kizma, vagyis egyház szakadás azok részéről, akik elutasították a pápai magisztérium tévedhetetlenségének a tanát. Az ókatolikusok nevüket az új dogmával való szembenállás miatt választották. A Pastor Eternus két dogmáját megelőzően hirdették ki a hit racionalitásáról és természet felettiségéről szóló dogmát, amelyet az első vatikáni zsinat másik dogmatikai konstitúciója, az 1870. április 24-én közzétett Dei Filius tartalmaz. A szöveg megállapítja, hogy Isten, aki minden dolog kezdete és vége, biztosan megismerhető a teremtett dolgokból az emberi ész természetes világosságával, mert ami benne láthatatlan a világ teremtésétől fogva, műveiből megérthető és látható. Ez a dogma, magyarázta 6. Pál az említett általános kihallgatáson, elismeri, hogy az ész saját erejével eljuthat a teremtő biztos megismeréséhez teremtményei révén. Az egyház így védi meg a racionalizmus évszázadában az ész értékét. Egyrészt állítja a kinyilatkoztatás és a hit fensőbbrendűségét az ész és képességei felett, másrészt kijelenti, hogy nem állhat fenn semmilyen ellentét a hit igazsága és az ész igazsága között, mivel Isten a forrása egyiknek is és a másiknak is. 9. Pius pápa a Pastor Eternus konstitúcióban a primátusról szóló dogma kihirdetése előtt emlékeztet Jézus imájára az atyához, hogy tanítványai egyek legyenek. Péter és utódai az egyház egységének soha el nem múló kezdete és látható alapja, írja, majd ünnepélyesen megállapítja. Tanítjuk tehát és kinyilvánítjuk, hogy az evangélium tanúságtétele szerint Isten egész egyházára kiterjedően a joghatósági primátust Krisztus Urunk közvetlenül és egyenesen Szent Péter apostolnak ígérte és adta meg. Ami pedig a pásztorok fejedelme és a juhok nagy pásztora, az Úr Krisztus, Péterben, a boldog apostolban, az egyház folyton tartó üdvösségére és örök javára intézményesített, annak ugyancsak az ő indítására abban az egyházban, amely sziklára alapozva egészen az idők végezetéig szilárdan fog állni, szükségszerűen fenn kell maradnia. Ezért az, aki ebben a püspöki székben Péter örökébe lép, magának Krisztusnak a rendelése szerint Péternek az egész egyházra kiterjedő primátusát birtokolja. Azaz, neki mindenféle szertartású és méltóságú lelkipásztorok és hívők, akár egyenként, külön-külön, akár mindnyájan együtt, a hierarchiai alárendeltségre és igaz engedelmességre vannak kötelezve, nem csak azokban a dolgokban, amelyek a hitet és az erkölcsöket illetik, hanem azokban is, amelyek az egész földön elterjedt egyház fegyelmét és kormányzását érintik. Úgy, hogy mind a szentségi közösségnek, mind az ugyanazon hit megvallásának az egységét a római püspökkel megőrizve, Krisztus egyháza egy főpásztor vezette egy nyáj legyen. Ez a katolikus tanítás igazsága, amitől a hitet és üdvösséget érintő kár nélkül senki el nem térhet. A varsói felkelés 76. évfordulója. Küzdelem a méltóságért, a közjóért és az igazságosságért. 1944. augusztus 1-én éppen 76 évvel ezelőtt kezdődött a varsói felkelés, amikor a lengyel hadsereg fel akarta szabadítani Varsót a náci német csapatok megszállása alól. A felkelés október 2-áig tartott. A lengyel püspöki konferencia a tábori püspök aláírásával üzenetben emlékezik a fontos történelmi eseményre. Rójuk le tiszteletünket mindazok előtt, akik részt vettek a felkelésben, valamint a varsói lakosság előtt, akik támogatták a hadsereget, a méltóságért, a jóért és az igazságosságért való küzdelemben, írja az üzenetben József Guzdek püspök. A felkelés 63 napja csodálatot váltott ki minden európai államból, és erősen visszhangozta a megszállt Európa szabadság és függetlenség utáni kiáltását. A múlt eseményeire emlékezve arra figyelmeztetjük magunkat és másokat, hogy nem csak szóval, hanem főként tettekkel kell tanúskodnunk a hazaszeretetről. Július 31-én az évforduló előestéjén 18 órakor József Guzdek tábori püspök szentmisét mutat be a varsói székesegyházban a COVID ellenes egészségügyi intézkedések betartásával. A szertartást ezért élőben közvetítik a lengyel tábori püspökség honlapján. Augusztus 1-én szombaton délután 5 órakor megkondulnak a harangok a templomokban és a tábori kápolnákban egész Lengyelországban. Azt akarom, hogy a harangok zúgása felhívás legyen az imára, az elgondolkodásra és a kölcsönös tiszteletre, zárja üzenetét a főpásztor. A varsói felkelés a náci Németország által megszállt lengyel fővárosban 1944. augusztus 1-én kitört általános felkelés volt, amelyet az Armia Krajová honi hadsereg irányított a német megszálló csapatok ellen. A felkelés kirobbantását arra az időpontra időzítették, amikor a szovjet csapatok megközelítették Varsót. A honi hadsereg célja az volt, hogy még a szovjetek előtt felszabadítsák a fővárost, és megerősítsék a lengyel függetlenséget, a háború végéig működő lengyel föld alatti állam kormányának hatalomra juttatásával. A fegyveres felkelés azonban kudarcot vallott, bukásában számos tényező játszott szerepet. A szovjet csapatok elérték ugyan a Visztulát, a fővárostól 30 kilométerre azonban hadtesteik megálltak, és tétlenül szemlélték a városban folyó harcokat. A várakozásnak kettős oka volt. Egyrészt a soron következő támadó hadművelet előkészítése érdekében teljesen feltöltötték készleteiket. Másrészt a szovjet vezetés úgy ítélte meg, hogy a felkelés sikertelensége esetén a háború után csekélyebb erőfeszítések árán sikerülhet hatalmi pozícióba juttatni Lengyelországban a szovjet barát politikai erőket. A Vörös Hadsereg parancsnoksága azt sem engedélyezte, hogy a segélycsomagokat szállító szövetséges repülőgépek a visszaútra üzemanyagot vételezzenek a szovjetek által megszállt repülőtereken. A lengyel megadást követően a németek az egész várost kiürítették. Mintegy 550 ezer főt a pruszkovi átmeneti táborba internálták, 150 ezer főt pedig németországi kényszermunkára vagy koncentrációs táborokba hurcoltak. Német tűzszerész alakulatok módszeresen felrobbantották a városban éppen maradt összes, még álló házat. A Vörös Hadsereg majd csak 1945. január 17-én vonult be a teljesen elnéptelenedett Romvárosba.
Szólongat az Isten. Hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
Második Izajás proféta jövendőléseit gyakran halljuk a liturgiában. Ez a proféta a babiloni fogság korában működött, a Biblia Izrael vallástörténetének rendkívül fontos időszakában. Isten olyan fontos hittartalmak megértésével és közvetítésével ajándékozta meg népét rajta keresztül, mint az abszolút egyisten hit vagy a teremtés igazsága, és olyan különlegesen bensőséges hangon szólaltatta meg, amelyben szinte süt Jeruzsálem és a nép iránti szeretete. Korának rendkívüli helyzeteiben világosan és igen nagy szeretettel értette meg Isten hűségét, szabadító erejét, és ezzel vigasztalta híveket. Szavaiban több évszázaddal később az új szövetség szerzői ismerik fel a szenvedő megváltó ígéretét, azt a szolgát, aki egyformán közel van Istenhez és azokhoz, akiket bűneikből vált meg, bűneiktől szabadít meg. Második Izajás úgy közvetíti üzenetét, hogy az nem csak igaz, hanem egyben szép és jó is. Szavai tiszták és könnyedek, és mélyen megszólítják az ember vágyakozó énjét. A szépség, amelyből Izajás merít, a teremtés szépsége. A vágyakozás pedig nem egyszer az elveszett gyermekkor utáni vágyakozás, amelyben teli voltunk bizalommal és reménnyel. Az a szakasz, amelyet vasárnap olvasunk, második Izajás gyűjteményének végéről való, az 55. fejezetet vezeti be. Ó, ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, szólít meg. Érdemes megfigyelni, hogy ez a megszólítás sorban már a harmadik, ha az 54. fejezet szózatait is figyelembe vesszük. Egyik elevenebb és bátorítóbb, mint a másik. Újjongj, meddő, aki nem szültél, kezdődik a sorozat. Te szegény, vihartól elsodort, akinek nincs vigasztalása, folytatódik aztán. Az ember alapvető vágyakozásai, a gyermek után kiáltó anyai ösztön, majd meg a kiszolgáltatott gyermek élethelyzete az, amit megszólal, amiben a próféta a nép helyzetét fogalmazza meg, és ami végül is a vízre szomjazó, kenyér és eledel után sorvadó közösség képében fejeződik be. Az ember egyszerre kiszolgáltatott, átéli tehetetlenségét, mint egy sírós kisgyerek. Ugyanakkor annyi biztatás és bátorítás után be kell látnia, hogy maga is változtathat sorsán. Ez a harmadik megszólítás ugyanis az isteni bőkezűség ajánlata mellett, vádaskodás és rosszallás nélkül, éppen a legbelsőbb és legalapvetőbb vágyakozás képeinél kitartva, mégiscsak felteszi a kérdést. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, a keresményeteket arra, amivel nem laktok jól? A kiszolgáltatott gyermek íme felnőtt, aki keres, aki megdolgozik a megélhetésért, de valamiért mégis rosszra költi azt, mégis oktalanul, meggondolatlanul, értelmével ellentétesen rendezte be az életét. Ezen pedig változtathat. Talán éppen a megszólításban rejlő támaszt és energiát felhasználva. Ha van itt valaki, aki ingyen, vagyis egyszerűen szeretetből, minden jóval el akarja látni, miért fordítaná élet erejét arra, ami csak elepeszti és nem élteti? Hajtsátok ide fületeket, és jöjjetek hozzám, hallgassatok ide, és élni fog lelketek. Aki odahajtja a fülét, közel hajol, mint egy kisgyerek, vagy mint olyas valaki, aki nagyon szereti a másikat, és megbízik benne. Mint a szeretett tanítvány az utolsó vacsorán, aki mesterének szívéhez hajthatta a fülét. Mint a bölcsességre szomjazó Mária, aki a mester lábához ült, hogy szavait hallgassa. Mint egy olyan felnőtt, aki suttogó szóra hallgat, hogy tisztán értsen mindent, meghajtja a fejét. Kizárva külső zajt, befogadva minden szótagot. A prófétai hang itt a bölcsességgel rokon, ízét csak az érzi meg, aki táplálkozik vele. És közben mégis mindenkinek ismerős ez az íz. A hagyomány, az örökség folytatódik benne, amelyet Dávid kapott és adott tovább, és amelyre hittel kell válaszolni. Örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak ígért biztos kegyelem alapján. Olvassuk. Amit Isten kér és ajánl, nagyon egyszerű. Miért ne hallgatnánk rá mi is ebben a mai korban, amely sok szempontból ugyanolyan izgalmas és összetett, mint második Izajás kora volt?
Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra, Szólongat az Isten címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.